Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Kovács Gergely, zongoraművész, szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, én is köszöntök mindenkit.
Az előbb azt kérdeztem tőled, hogy volt-e a gyakorlás, és mondtad, hogy volt egy hosszabb hét kihagyás után. Ez, miért iktattad be ezt a hét kihagyást?
Azért iktattam be, mert általában a nagyon intenzív munkaperiódusok után azért megigényli a szervezet, hogy egy kicsit távolabb legyen a hangszertől, és az elmúlt két-két és fél hónap az egy ilyen időszak volt egy lemezfelvétel miatt, ami két héttel ezelőtt készült el, és a jövőben fog megjelenni majd egyébként a Hungaroton gondozásában, és ezután nagyon jól esik egy kicsit levenni magadról ezt az intenzív munkát, ami fantasztikus, de hát néha mindenkinek levegőhöz kell jutni.
Könnyen megteszed, hogy ledobod magadról ezt a dolgot?
Alapvetően egyébként nem. Tehát legutoljára tavaly nyáron volt egy ilyen időszak, de akkor még azt hiszem nem is volt egy hét. Ugye hát ez nyilván attól is függ, hogy mennyire engedhetem meg. Tehát hogyha sorba jönnek a feladatok egymás után, akkor ilyet ugye nem lehet megengedni. Most pont volt egy ilyen időszak, amikor lehetett egy ilyen lélegzetvételt tartani, és úgyhogy ezt én most kihasználtam. Szerencsére azt mondhatom, hogy ahogy előre látom az évemet, lehet, hogy nem nagyon lesz többet lehetőség idén erre, úgyhogy ezt jó, hogy megléptem.
Ez mindenképpen pozitív, ez főleg annak köszönhető, hogy számos versenyen vettél részt, ebből többet meg is nyertél, több helyen meg pódium, vagy dobogós helyezést értél el. Ez a sok fellépés, ez leginkább ennek köszönhető, vagy ettől teljesen független?
Tehát van benne nagyon komoly része természetesen. Igen. Nyilván ezek a versenyek, ezek amellett, hogy sokszor konkrét lehetőségeket hoznak magukkal, az embernek a nevét viszik, és egyik lehetőségből következik a másik, vagy egyik ismeretségből jön a következő projekt, amit meg tudunk csinálni, ez akár koncert, akár egy lemezfelvétel, akár bármilyen jellegű zenein belüli tevékenység, zongorával való tevékenység. Nekem mindig az volt az érzésem, hogy ez organikusan épül fel. Sokszor bele kell erősíteni, tehát van olyan, amikor azt érzem, hogy most van egy elhalványulás, és akkor nekem is oda kell lépnem, meg kell valamit tenni kell azért, hogy jöjjön a következő lehetőség, de hát ez a szakma, ez a pálya, ez ettől szép, ez így szép. És szerintem nem is jó az, amikor valaki folyamatosan, szinte kényszeresen ott tartja magát fönn a köztudatban, az ilyen erőlködés, azt én nem szeretem.
De akkor nem félő, hogy eltűnik az illető, és akkor
hát újra elő kell jönni.
Hát ha lesz hely, nem? Tehát hogy ez a mai marketingorientált világ, ami jellemző egyre inkább a komoly zenei szakmára is, ez leuralja az egész hozzáállásunkat akár, nem?
Hát tény, hogy ez szerintem pont amit mondasz, ez jelenleg a legnehezebb része ennek a szakmának. Tehát effektíven nem az, hogy zongorázunk. Az is borzasztó nehéz, meg ahhoz is rengeteg munka kell, de hát pont ez a lényeg, hogy azt tanuljuk. Tehát arra megvan a módszer, az ember, ha megvan a tehetség, meg most nagyon leegyszerűsítem a dolgot, de végigjárja az utat, a tanárt, a megfelelő mestert, a megfelelő mentorokat, megtanulja azt, amit meg kell, azt mindig fejleszteni kell, mindig karbantartani, mindig fejlődni benne, de azt nem tanítják. Hogyha egy picit jön a veszély, hogy az ember eltűnik, akkor hogy jöjjön megint ki ebből a bizonyos, amit mondtál, marketingorientált, nagyon telített piacú szegmensben, és erre meg kell találni a módját ennek, úgyhogy az mégse legyen erőltetett, mert én azt nem szeretem, te elő kell tudni jönni valahogy.
Te elvileg ezt a nyelvet neked már otthonosabban kell kezelned, hiszen ugye fiatal vagy, 95-ben születtél, az azt jelenti, hogy barátok között is ugye
29,
30 leszek, Jézus Mária. Tehát akkor ez neked már kvázi egy otthonos közeg, nem? A social media, meg a marketing világa, nem?
Hát otthonos közeg vagy nem, igen. Igen, otthonos közeg szerintem, tehát nem tartom magamat boomernek, illetve valóban én belenőttem. Tehát ugye amikor én 10 éves voltam, ugye amikor a YouTube elindult. Uh-huh. 15 voltam, amikor a Facebook elindult. Tehát valóban belenőttem. De például nekem van egy öcsém, aki azért annyi évvel fiatalabb nálam, hogy ő már másik generáció, utánam következő generáció. Látom a óriási nagy a különbség. Tehát ha én beletanultam a social médiába, már az utánam következő generációnak anyanyelv.
Nincs ellenszenved, amikor ezzel kell foglalkozni, hogy ó, basszus, már megint a Facebook, már nincs. Megint a izé, és a többi, hogy még kell nekem ezzel foglalkozom, nincs ilyen attitűd benned?
Nincs. Azért nincs, mert sose szoktam azért használni a Facebookot, vagy sose szoktam azért posztolni, mert most kötelező. Hanem én akkor posztolok, ha van, amit meg akarok osztani. Tehát akkor én azt azért osztom meg, mert egyébként arra büszke vagyok, azt szívesen teszem, az nekem fontos, hogy megosszam az emberekkel. Minden egyes olyan produkció, amit megvalósítok, aminek van hírértéke szerintem, és amit meg lehet osztani, azokat én mindig teljes szívből csinálom, tehát ezáltal a megosztása, a promótálása a saját felületeimen sem lesz teher. Szerintem ez nekem így jön valahogy.
Neked van most menedzsered, vagy ezeket a dolgokat te csinálod?
Nincs, én mindent egyedül csinálok még.
Térjünk már vissza erre a lemezfelvételre. Ez szólozongora felvétel, ez a te első albumod lesz.
Így van.
És romantikus repertoár, Chopin és Liszt.
Így van.
Hogy alakult az ki? Erről már beszéltünk egy korábbi interjú kapcsán, hogy a te fő területed a romantika. Miért? És miért ilyen egyértelműen lehet ezt állítani?
Ezt nagyon sokan kérdezik. Mindig az a válaszom, hogy mert ez áll a szívem, ez a legközelebb.
Akkor menjünk az autókra?
Az a másik.
De az is sokan kérdezik?
Nem, hanem hogy az is nagyon közel áll a szívemhez. Uh-huh. Igen. Azért romantikus repertoár, egyébként a 20. századit is nagyon-nagyon szeretem, és azt is nagyon sűrűn játszom. Ravelt, Bartókot, és még sorolhatnám. De valóban első helyen mindig a romantika, és ez is úgy nézett ki, hogy amikor ezt a megtisztelő lehetőséget kaptam a Hungarotontól, akkor igazából ők azt mondták nekem, hogy találjam ki, hogy mit akarok felvenni, küldjek egy 5-6 különböző verziót, hogy milyen első albumot tudok elképzelni, és akkor majd megvitatjuk, hogy melyik a legjobb erre az alkalomra, és akkor Nem is tudom már, hogy pontosan miket küldtem, de javarészt romantikus volt benne, kis 20. század, meg egy-két Beethoven is volt benne, de alapvetően igen, romantikusat, és akkor amikor elküldtem, és vártam a választ, így gondolkoztam így, hogy hát azért lehet, hogy ott a sorrendet meg kellett volna adni, hogy ezt szeretném én legjobban, és pont arra bögtek rá.
Tényleg?
Igen. Mm. És akkor ugye ez a Liszt Chopin balladák, ugye ez hat művet jelent, ez egy nagyjából bő egy órás anyag, és azt mondták, ez nagyon tetszik nekik, és én is erre gondoltam, tök jó. Úgyhogy akkor eldöntöttük, hogy ez lesz, úgyhogy ez lesz, igen, első szólóalbum.
Izgulsz a megjelenés miatt, még akkor is, hogyha ma már ugye egy lemeznek nincs akkora tétje, mint régebben, ugye nem veszik annyian, nem hallgatnak annyian hagyományos lemezt, hanem mindenki digitális formában, de gondolom, hogy úgyis elérhető lesz, nem?
Természetesen, hát ebben a formában úgy gondolom, hogy de, nagyon nagy jelentősége van a mai napig. Neked abban van igazad, hogy magának a fizikai lemeznek az valóban egy mutatóbeli dolog. Lesz természetesen fizikai kiadvány, tehát meg lehet venni, dedikálni is fogom nagyon szívesen, meg lesz terve, van lemezbemutató koncert, ahol ez meg fog történni, de természetesen ez a világ összes streaming platformjára fel fog menni, és a valódi jelentősége az ezeken lévő kattintások és meghallgatások.
És ez mondjuk lesz. Tud adni egy rangot a zeneművésznek? Ez, erről beszéltél, hogy azért fontos a mai
Igen.
napig ez a...
Nagyon is. Nagyon is. Egyszerűen én nagyon régóta szerettem volna saját lemezt. Nagyon sokat gondolkoztam róla, hogy megpróbálom saját magamnak megvalósítani kiadó nélkül az elsőt. Nyilván ez egy
komoly... Tehát, hogy annak már nincs akkor a rangja, nem? Mint hogyha mondjuk a Hungarotól, ami egy patinás kiadó. Vagy hát, most már nincs ilyen?
De van. Én nagyon örülök neki, hogy így jött össze végül ez az első. De ahogyha mondjuk ez nem történik meg, akkor megvalósítottam volna saját magamnak valahogy. Hát igen, összehoztam volna, de így van mögötte egy olyan háttér. Így van. Tehát ennek
azért
van.
Sokkal szebben mutat, hogy Hungaroton Records, vagy Kovács Records, ugye?
Egyetértünk.
Hát az mindenképpen igen, nagy. Igen. És ez a nemzetközi reputációdban is sokat számít a
Abszolút.
Esetben.
Abszolút. Tehát a Hungaroton ez egy legendás kiadó. Világ rengeteg helyén ismerik. mégiscsak 60, hát 50-es években alapították, 70 év, tehát igen, az nem, nem, nem vészel csak úgy.
A magyar zongoristáknál van egy ilyen jellemző főterület, amiről lehet beszélni, vagy mindenkinél más és más, és eleve hülye a kérdésem. Azt gondolom, hogy mondjuk Liszt...
Tehát repertoárra gondolsz.
Repertoárra gondolok, igen. És mondjuk azt gondolom, hogy a romantika amúgy is egy ilyen telített korszak ebből a szempontból, nemzetközileg is.
Ez nemzetközileg is így van, így van. Magyarországon valóban, ahogy mondod, a Liszt az nagyon nyilván kultusz, de hát ez szerintem elengedhetetlen, de én ugyanígy sorolnám Bartókot is, tehát azért a magyar zongoristák Bartókra is mindig nagy hangsúlyt fektetnek, ami szerintem egyébként nagyon is fontos. Én is például Izraelben játszottam Bartók műveket ugye 16-ban, amikor ugye lejárt a 70 éves jogdíjkötelezettsége, akkor csináltak halálának 70. évfordulója után mindenfelé a világban Bartók ünnepségeket, és akkor én is voltam például Izraelben, ott is a Bartókot például óriási szeretettel fogadták. És úgy gondolom, hogy amit én látok valóban a Liszt Bartók, az egy nagyon kedvelt a magyar zongoristák körében, de én ugyanígy látom Chopint, Beethovent, illetve tény, hogy a romantikusokat azért mindig előnyben részesítik, és telíti a piacot, ahogyan fogalmaztam.
És te személy szerint is szereted mondjuk Lisztet, tehát közel hozzá a zenéje?
Igen.
Nem csak a zongora, a repertoárra gondolok, hanem mondjuk a szimfonikus költeményekre, vagy egyéb darabokra is?
Igen. Nagyon-nagyon szeretem, mindig is nagyon szerettem, és hogy a zongora repertoáriát egészen egyszerűen szerintem nem is tudnám hitelesen átadni, hogyha nem szeretném, tehát még ha próbálkoznék is vele, valószínűleg nem lenne meg a visszacsatolás, és az összes egyéb művét. Tehát én emlékszem, hogy én voltam a konziban is kórustag, énekeltük a Via Crucist, ugye a Keresztutat koncerten, ami ugye egy egészen monumentális és megrázó műve Lisztnek. Az is egy hatalmas élmény volt akkor. Én játszottam négykezes átiratait a szimfonikus költeményeinek többször is, több partnerrel, Faust szimfónia, sorolhatnám.
A személyis ennek a lelki része, ha szabad ezt így hülyén megfogalmazni, mennyire játszik szerepet a te zongorázásodban?
Hát
mennyire vagy tudatos személyiség, és mennyire van egy olyan, aki hagyja magát a lelk által befolyásolni, emberileg is, és szakmailag is érvényes a kérdésem.
Én azt mondom...
van 2-3 óránk ennek a kifejtésére, csak vicceltem.
Szívem szerint azt mondanám, de fantasztikus kérdés, soha nem kaptam még meg ezt a kérdést. Esküszöm az életemre. Most azt mondom, hogy ez szívem szerint...
Próbáltam szépíteni a romantikus korszak után.
Nagyon jó. Ez szívem szerint 50-50-et mondok, mert ugyanannyira tartom fontosnak a tudatosságot, és ugyanannyira tartom fontosnak azt, hogy hagyjam befolyásolni az általam létrehozott produkciókat a személyiségem, az életem, a történések, az érzéseim minden által. Tehát ezt úgy tudnám, ez most a rövid megfogalmazás, és egy picit hosszabban úgy tudnám kifejteni, hogy a felkészülési időszakban, a gyakorlásban, abban, hogy ameddig elkészülök valamivel, ami színpadkész, vagy jelen esetben lemezkész, addig az egy nagyon tudatos felépítés, hogy hogyan tanulom meg, hogy hogyan nézek utána a háttérnek, hogy mennyire engedem azt a hátteret eluralkodni rajtam, hogy mennyire vagyok kottahű, hogy mennyire próbálom azt megtalálni, amit a szerző akart. Ez egy nagyon is tudatos folyamat. Sőt, az utóbbi néhány évben ennek már nagyon sok kiegészítő része is van, úgy, mint az életmód. Egy budapesti Lisztversenyre való felkészülés, ez egy kottára belőtt, mint a sportolók. Hogyan alszik az ember, hogyan kell, hogyan fekszik. Nem tudtam mindig tökéletesíteni, most erre a lemezfelvételre megint megpróbáltam. Tehát az utolsó 2 hónap az így. Tehát ez ilyen, ebből a szempontból egy nagyon tudatos felkészülés. Viszont amikor előadás van, akkor ezt mind próbálom elfelejteni. Mert ott a zongoránál ülve, amikor élesben kell csinálni, akkor nem azon kell gondolkodni, hogy ott a 8. sorban ő milyen kötőjelet írt, meg milyen artikulált, meg itt most fortét kell játszani, piano, milyen hangszínt akarok, nem. Ott, amikor elő kell adni, akkor igenis engedem, hogy elvigyen a zene, és jöjjön valami valami a tudat alattimból, a lelkemből, amit át tudok adni. És akkor annyira kell fölkészülni, hogy ne is kelljen rá figyelni. És hogyha ez sikerül, ez egyébként nagyon ritkán sikerül, de ha sikerül, akkor abból lesz egy kerek egész produkció. Akkor mondom azt, hogy szerintem nem számít X darab melléütés. Szerintem nem számít.
Sokan ezt mondják, hogy a melléütés nem számít.
Nem az számít. Egész. Van egy lélektani határ. Tehát ezt nagyon nehéz megmondani, hogy hol van. Valaki játszik, meg tudom mondani, hogy hát azért ennyi már szerintem nem fér be. Én bocsánat, saját magamról is meg tudom mondani, hát ez most borzasztóan övönaluli volt, mert ennél sokkal jobban fel tudnék készülni.
Tehát létezik, hogy egy produkció baromi szenvedélyes és nagyon hiteles a maga nemében, és közben már te azt mondod erre, hogy itt nagyon sok volt már a hiba.
Igen.
De a közönség, akár én is, aki nem vagyok zenész, egyszerűen úgy jel meg, hogy úristen, itt
igen.
Teljesen katarzisban vagyok.
Itt enyhe katarzisban.
Hát van. Igen, enyhe. És akkor csak enyhe a katarzis, hogyha sokat üt mellé, de akkor ilyenkor mi van, hogy én azt mondom, hogy ez egy zseniális produkció, te meg azt mondod, hogy nem.
Itt a lényeg, amit most kimondtál, hogy az a zene az a gyakorlatilag a legszubjektívebb dolog a világon, hogy lehet, hogy az neked nem volt sok melléütés. Nekem az volt. De lehet, hogy valami meg nekem nem sok, és X kollégának, vagy valami nagyon kritikus hallgatónak meg az. És a poén az egészben, hogy minden joga megvan hozzá, hogy azt mondja.
Érdekes módon én azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor a közönség és az ítészek véleménye egybevág. Tehát amiről azt mondják a szakmabeliek, hogy nagyon jó, a közönség is azt érzi úgy, hogy baromi jó volt.
Általában a többség dönt alap szokott működni. Tehát általában itt, amikor valami tényleg jó, akkor arra a többség azt mondja, hogy jó. Tök mindegy, hogy most szakmabeli vagy nem szakmabeli. Aztán lehet, akiknek nem tetszik, tök oké, meg teljesen rendben van, meg el is lehet mondani a véleményt, meg nem kell akkor szeretni. De igen, tehát itt van szerintem a lényeg, hogy mennyi embert tudunk megmozgatni. És hogyha a többség azt mondja, hogy ez igenis baromi jó volt, akkor az baromi jó volt, és tök mindegy, hogy abban volt melléütés, túl sok volt a melléütés, nem túl sok volt a melléütés. Urbán legenda, de abszolút igaz, volt a Zeneakadémián egy nagyon-nagyon-nagyon híres zongoratanár, Becher Mihály, aki az én mestereim közül is többnek volt annak idején a tanára. Ugye én őt már nem ismerhettem sajnálatos módon, de nagyon sok sztorit hallottam róla. És azt hiszem, hogy ő második helyezett lett annak idején Liszt versenyen. Talán az 50-es években. Nem akarok hülyeséget mondani, de abban az időszakban. És amikor már idősé vált, ugye, hát nem, ő se gyakorolt már annyit, meg nyilván ő is a tanári pályájának élt, de hát azért időről időre koncertezett, és az én tanáraim mesélték nekem, hogy nagyon idős korában kiállt egy Liszt haláltáncot eljátszani. Azt hiszem talán, vagy a Zeneakadémia zenekarával, vagy az államival, tök mindegy. Állítólag össze-vissza játszott. Tehát, hogy borzasztó sok rossz hangja volt, melléütése, félrecsúszása. De olyan haláltáncot játszott a szónak a jelentését illetően, hogy így futkostak a libabőrök az embereken, és örjöngés volt utána, mert átadta a haláltánc jelentését, a liszti haláltáncot, és ott például senkit nem érdekelt, hogy a hangoknak csak a 40%-a volt ott. Tehát
belülről jött igen, az interpretáció.
A jelentés, az üzenet és a színpadi jelenlét, a hatás, amit az ember tud a közönség felé adni, az lehet olyan jó, hogy az semmissé teszi az esetleges technikai hibákat, bizonyos mértékig természetesen.
Azt mondtad, hogy az esetek többségében nem sikerül úgy felmenni a színpadra, hogy ki tudsz minden izgulást, vagy nem tudom, megfelelési kényszer zárni.
Az
nem
is benne van. Igen.
Mégis milyen arányban vannak? Tehát mondjuk 100% az összes koncert, és mondjuk hány százalék, amikor azt mondta, hogy na, itt oda tettem magam, és ez olyan volt, amit én is azt mondom, hogy szinte tökéletes. Mármint úgy, hogy te mondod azt.
Hát nézd, én most azt mondom, hogy szerencsére nagyobb százalékban vagyok elégedett, de abban is vannak, tehát mindig van, amin tudnék javítani. Hát az borzasztóan ritka, nem is nagyon tudnék visszaemlékezni olyanra, amikor azt mondtam, hogy jó, ez most pipa, kész. Nem tudok magamnak belekötni. Ilyen nem igazán volt az életem során. Azt kell éreznem, hogy az adott pillanatban, a személyiségemnek és az életemnek az adott pontján sikerült-e magamból a maximumot kihozni.